még egy bűntudat lesz, mert nem bírsz kijönni. Bűntudatom lesz, még több, ki akarok jönni, de nem tudok kijönni. És akkor mi történik? Akkor jön a düh és a harag. Akkor jön a düh és a harag, és az van bennem, hogy nem hiszem el. Nem hiszem el, hogy nem tudok változni. Nem hiszem, hogy nem tudok megváltozni. És mérges vagyok magamra. És ütöm, verem magam. Vagy engedem, hogy mások bántsanak, vagy én magamat bántom. És aztán, ami jön belőle, te tud gondolkodni, hogy de ki kéne jönni belőle, ki kéne, de nem tudok kijönni. És aztán a haragból mi lesz? Félelem. Úristen, lehet, hogy soha nem fog tudni ebből kijönni? Ki fog ebből engem kiszedni? Nem fog tudni kijönni, de ez már örökké lesz. Ennyire uralkodik fölöttem. Ha így folytatom, a kórházat fog kerülni. Vagy a diliházat fog kerülni. És aztán a félelemből meg jön a depresszió, és aztán jön a sajnálat, sajnáltatom magamat, és aztán a legvégén azt is feladom. Ennyi. Kész vége. Aztán ha nem végződik tragikusan, akkor a kör újra kezdődik. Na, de hogyan törünk ki ebből? Kérdés, erről szól ez az egész üzenetsorozat, és már a harmadik alkalommal vagyunk, mert ki akarunk ebből törni, és kíváncsiak vagyunk nagyon, hogyan lehet, és rajta vagyunk, és szeretnénk ebből kijönni, és erről beszéltünk az első döntésre, a második döntésre az elmúlt két hétben. Az első döntés az volt, hogy elismerni a problémámat. Na, lesz valami kis kivetítésünk? Ott van, nincs ott? Nem is kell akkor. Akkor majd én mondom. Majd a harmadik döntés lesz, igaz? Jó. Az első döntés az, hogy elismerem, hogy nem vagyok Isten, elismerem, hogy problémám van, ez a valóság döntés. Szembenézek a valósággal. A második döntés, az pedig az a reménység döntés. Hogy lehet tehetetlen és erőtlen vagyok, de Istennél megvan az erő, és ő segíteni akar nekem. Emlékeztek, erről beszéltünk. Hogy ő törődik. Ő ismeri a helyzetemet, és törődik is a helyzetemben. És ő az, aki képes megváltoztatni minden helyzetet, meg még engem is. Aki tud a problémámról, törődik velem, tudja, hogy mi minden megyek keresztül, és ő felajánlja a segítséget nekem, hogy változni tudja. Erről beszéltünk eddig. És aztán ma a harmadik döntés következik, és ez pedig az, hogy tudatosan azt választani, hogy az egész életemet és akaratomat Krisztus gondjaira és irányítására bízni. Tehát tudatosan azt választani, ezt a döntést meghozni, hogy az egész életemet és akaratomat Krisztus gondjaira és irányítására bízni. És ennek a döntésnek az alapja, az egyik alapja, ez a Máté 11:28-30-ig, ahol azt mondja az Úr Jézus, hogy jöjjetek közel hozzám mind, akik belefáradtatok súlyos terhétek cipelését. Nálam megnyugvást találtok. Azt az igát vegyétek fel, amelyet én adok rátok, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szívből szerint és alázatos vagyok. Akkor meg fogtok nyugodni. Mert az iga, amelyet én teszek rátok, az nem nehéz. A teher, amelyet én helyezek a vállalatokra, az könnyű. Aki, tehát Jézus azt mondja, hogy gyere hozzám. Először is ezt mondja, gyere hozzám. Ez Istennek a hívás. Tehát, hogy ki akarsz keveredni ebből a katyvaszból, amiben vagy, Jézus azt mondja, hogy gyere hozzám. Tehát, ha már belefáradtál, gyere, azt mondja, belefáradtatok súlyos területek cipelésére. Gyere hozzám, gyere hozzám. Én könnyebbé fogom tenni az életedet. Meg fogom könnyíteni a terhedet. Meg fogsz könnyebbülni. fel fogsz szabadulni. Gyere hozzá. Gyere hozzá. Képes leszel megnyugodni. Tudod, mit fogsz megtapasztalni? Megfiatalodsz. Megfiatalodsz. Tök jó. Tehát azt kéri Jézus, hogy adjuk neki az irányítást. Azt mondja neked, hogy add ide az életed irányítását. Mert amint ezt megteszed, akkor majd elámulsz, hogy mi mindent tudok majd tenni az életedbe. És milyen, mi mindent tudok majd rajtad keresztül tenni. Úgyhogy add oda az életed. Tehát sokkal könnyebb és stresszmentesebb lesz, ha Jézus kezébe teszem az életet. Az irányítást és az akaratot. Szerintem ez jó üzlet, nem? Jó biznisz. Szerintem jó biznisz. Én azon csinálkozom, hogy hogy utasíthatja vissza ezt valaki. Tehát mennyire büszkének kell lenni valakinek, hogy ezt milyen ajánlatot visszautasítson. Ez őrület. És mégis az van, hogy itt vagyunk, és jó pár területen az életünkben, más szoktam mutatni, most azt mondom, hogy fityiszt mutatunk Istennek. Nem, ezt a terület. És ez olyan, mint amikor kapunk egy kicsomagolatlan ajándékot, amit ugye nekünk kéne kicsomagolni, de jól ott csücsül az asztalon. Az ajándék az enyém, megkaptam, de nem kezdek vele semmit, meg sem nézem, hogy mi van fel. De kell legyen, ott kell legyen az én részem is, átadni az irányítást. Úgyhogy jegyzetekben van 4 pontocska, és ez a 4 pont, ez vagy 5. Jó, nem én írtam, Virág írta, én csak fölolvasom azt, amit Virág ír nekem üzeneteket. Na, és 5 olyan dolog, ami akadályoz bennünket abban, hogy ezt a fontos döntést meghozzuk. Tehát mik azok a dolgok, amik akadályoznak bennünket? És az első, tehát miért nem vetjük alá magunkat Jézusnak? Az első, ez a büszkeség. Büdke. Büszkeség. Tehát visszatart, a büszkeség ez visszatart attól, hát, jelentkezem. Baj van, aki jelentkezik. Tehát büszkeség. Visszatart attól, hogy elismerjem azt, hogy szükség van időt. Ezt már csépeltük egy pár szó, de héten azelőtt is. Tehát büszke vagyok, hogy elismerjem, hogy baj van. Büszke. Példabeszélek 18-12, figyeljétek. A bukás előtt elbuktam. Bukás előtt büszkeség jár. A megtiszteltetés előtt pedig alázatosság. Tehát amikor elbuksz, előtte büszke voltál. Mert úgy döntöttél, hogy te fogod irányítani a helyzetet. És tudjátok, hogy annak mi a sorsa? Bukás. Bukás, csalódás, fájdalom. Hogy én nyújt. De amikor alázatos vagyok, és ellenállok önmagamnak, és átadom az irányítást Jézusnak, ez az alázat, akkor ott megtiszteltetés lesz. Két tipikus férfi büszkeség például, hányan vagyunk férfiak hajlandóak megállni és megkérdezni, hogy merre van ez és ez, amikor eltévedtünk? Hányan vagyunk ilyenek? Egyikünk sem szeret megállni, megkérdezni, hogy tessék már megmondani, hogy hol van ez, meg ez már fél órája bolyongok. Mellettünk külő feleségeknek égnek áll a haja, aztán már a miénk is. De megállni nem állunk, hogy megkérdezzük. Nem büszkeség. Aztán példabeszédek 10, 8. vers, azt mondja, a bölcs szívű. Mindenből ugyanaz, csak pepitára. A bölcs szívű engedelmeskedik a parancsnak. Az istentelen beszédű pedig. Lehet, hogy nem vagy még kész arra, hogy átadod az irányítást biztosan. Lehet. Teljesen. De akkor tudod, mire van még szükséged? Nézd meg a fáradat. Akkor még jó. És lesz is. Nem így garantál. Isten. Akar téged. És azt akarod, hogy jól legyél. Amíg irányítasz a tudatlanságot, és amíg büszke vagyok és ellenállok, akkor még nagyobb fájdalmat kérem. Még nagyobb összezavarodást csinálok. És igen, jogos. Jogos az, hogy tipa vagyok Istenre. Mert ő engedi azt meg. Ő engedte le abba. Ő adja ezt a helyzetet. Én csak azért mindig van fáj. Ez egy végre engedje már. De látszok már, hogy magukat jön. Azt is mondhatnám, hogy örökben adjuk. Így a fájdalmat. Így a fájdalmat. Célja van vele. Célja pedig az, hogy az életünk az ő kezében. Ja. Második. Második ok, amelyek nem vetjük alá magunkat Jézust. Ez a bűntudat. Bűntudat az szégyen van. Szégyen van magam, hogy segítségét kérjük. Akinek mindig is minden olyan jól ment, és úgy meg tudta oldani a dolgait. Hajdanában, danában. De ma már más szellőt hű. Zsoltárok 40, 12-13. Vers azt mondja, utolértek bűneim, hogy felnézni sem merek. Már ég a pofám az Úr előtt is. Több van belőlük, mint hajszál a fejemen. Minden bátorságom elhagyott. Kérlek, Uram, szabadíts meg, siess hozzám, segítsünk is. Kérlek, ő is elért oda a végén. Szégyelte, de aztán lefüggött, és azt mondja, Uram, hogy szükségem. És mondja, hogy éreztem már, hogy már annyiszor kértél segítséget, és annyiszor elbaltáztad, hogy már nem mertem. Annyiszor megszedtem már az ígéreteimet, nem merek már ezért a dologért imádkozni, nem merek az Úrra nézni ezen a területen már, mert nem megy. Nem megy. Tehát nem merek kérni semmit az Úrtól. De azt mondom már erre, hogy ez nem tényleg is. Tehát nincsen bűnöm, hogy ne bocsátanom is. Nyugodtan mehetsz. Lehet, hogy égsz már előtte, lehet, hogy sokszor elbuktál benne, minden viszont mehetsz. Ne hagyd, hogy a büszkeség és a bűntudat megadjon, hogy tudod őt nem vissza. És átad az irányítást. Isten meg akarja a bocsátani. Harmadik bűn. Félelem. Félelem attól, hogy mi az, amiket fel kell adjak. Jaj, hát ha ezt kiengedem a kezemből, de nem, hogyha odaadom Jézus kezébe az életem, akkor ezt viszont el kell engedni. Nem. Az elmúlt 15-20-30 évben ezt vele értem ezzel a dologgal, vagy szokással, vagy viselkedéssel, vagy taktikával, élettaktikával, játszmákkal. Ha ezt most odaadom, akkor el fogja adni. Ez olyan, mint amikor egy srác lezuhan egy 400 méteres szakadékba, zuhan 200 métert, megkapaszkodik, ott lóg, a kaszkót akarok kötni, testtartásba, ott lóg, és kiabál, hogy jaj, segíts valaki, segítsen, és Isten megszólal. Az Úr Jézus vagy. Segíteni akarod. Csak engedd be, és elkapod. És a fiú lenéz, 200 méter van. Van valaki más odafönt is? mert nem merik elengedni. Nem merik elengedni az életünket, hogy bele újítjuk az életet. Egyébként ez a házasság is a titkán. A házasság az egy nagy szakadék Jézus nélkül. Nagy-nagy törések vannak. Ha nem tudjuk Isten kezére bízni magunkat, egy férj és egy feleség, külön-külön Isten. Ezért fontos, hogy mind a kettőnek örülünk kapcsolatban. Istennek. Mert ha csak az egyiknek van, akkor a másik, aki nem hisz Istenben, és nem bízik Istenben, számára a házastársa lesz ez a kéz, aki elvileg meg kell tartsa a szakadék. A szakadék az Istennel való házasság, és az Isten nélküli házasságban is szakadék van. De ki az, aki megtart? Milyen jó, amikor mind a két fél, Istennek tud bízni, hogy ő tart. És ő tart. Minden is ő tart. Mert is ő tart. Nem az, hogy az a izmozunk, hogy egymást tartogassuk. És közben mind a ketten zuhanunk, csak mi nem értünk le. Tehát van egy fél méteres kötél, ezt zuhanás közben egy egymás fölött tartjuk. És ennyi. Na, úgyhogy ennyit a házassági tanácsadásról. A lényeg, hogy Isten az utolsó esélyünk, ahogy ennek a srácnak a szakadékban is. Tehát, hogy nincs senki másodott. Hogy Isten az egyetlen egy esélyünk. Az utolsó reménységünk. És mégis félünk el engedni. De el kell engedni. És komolyan, néhányan már ott lógnak 20 éve, és azt mondják, nem is olyan nagy gáz. Jól el vagyok én itt. És ez az elképzelésük az életről, tehát nem is várnak többet, vagy nem is gondolják, hogy több van ebben az életben. Mert úgy berendezkedtek le. Így tartom egy hétig, aztán úgy tartom. Hát vécézni sem bonyolult. Akkor nem így tartom, hanem csak így. De berendezkednek. És közben meg egy hihetetlen élet várna rájuk Jézussal. Hát még lehet, hogy ne neki a szív. Hús, szaladj, vagy. Na. Úgyhogy mi történsz? Nem tudom. Aki attól fél, hogy tehát, ha odaadom az életem, ezt ő irányít, akkor valami papot csinál belőlem, vagy apácát. Ez valami izé, valami kolostorba kell éljek, valami nyomi leszek. Valami nyomi keresztény leszek. Mit tudom én, valami misszionás, valami ember elő törzsnél 3 napig. Tőleg ezzel a test alkatta. Mert azért, ha olyan lennék, mint Peti, akkor bátor lennék. Nem lenne probléma. Na, úgyhogy... Szóval tudod, a férfi büszkeség. Én nem adom az irányítását az életemnek senkinek a kezében. Na, biztos, hogy valaki engem kontrollál, irányít. Mi? Persze. De ez röhelyes, ez a gondolkodás. Megmondom miért. Mert kontrollálva vagy. Kontrollálnak a szokásaid, kontrollálnak mások véleménye, kontrollálnak a sebeid, a sérüléseid, a családi helyzeted, minden kontrollál. Úgyhogy a kérdés az, hogy akarod-e te irányítani azt, hogy ki kontrolláljon téged. Mert amúgy kontrollálod és irányít. De Jézus megadja a lehetőséget, figyelj, én bennem nem fogsz csalódni. Tehát eldönthetem, és ez a hatalmat, hogy eldönthetem, hogy ki kontrollálja. És ez a szabadság egyébként, hogy eldönthetem. Kinek az irányban sorlát fogunk. Egy jó kérdés, mi ezen a visszatalál? Kapcsolat, karrier, szer, munka, életstílus, vagyon, dolgok, rokonyok, hogy mi az, ami visszatállt a Krisztusnak egy az életet. Ha attól félsz, hogy valami idiótát fog Isten csinálni belőled, ennek a részletein nem kell, hogy gondolkodj, és nem kell agyalni. Felesleges. Ha az apró részleteken agyalunk, akkor sosem fogunk döntést hozni. Nem kell elfogadni. Egybe bízhatsz, hogy Jézus nem akar egy komplet időben csinálni belőled, viszont azt szeretné meggyógyulni. És ahhoz ez egy döntés, és egy lépés. Hogy bármit megtalálsz Jézus kezébe. És nem kell félni. Márk 8:36. Mit ér, ha az ember megkapja az egész világot? Ugye irányítás alatt tartja dolgokat. Diploma, még egy diploma, 62. diploma, mert mindent irányításom alatt tartok. Tudom, hogy a karrierem hogy lesz, mikor, merre, hány méter. Tudom, hogy a gyerekeim hová fognak iskolába járni, és milyen pályát fognak választani, biztos nem aztán én. Tudom azt, hogy a szomszédom mikor fog meghalni. Tudom azt, hogy az anyósom mikor fog meghalni, meg a... tehát mindent tudok, mindent az irányításom alatt fog tartani. Mindent! De mit ér az egész, ha elveszítem saját életemet? Negyedik, az aggodalmaskodás, vagy aggodalom. Összekeverem a döntéshozást a probléma megoldással. Ez egy vezetőségi állapot. Összekeverni döntéshozást gyakran megtörténik. Azt gondolom, hogy a döntés, tehát végigjátszom, nem az, amely a döntés, de azzal, ha meghozom ezt a döntést, akkor jó, egy probléma csomag lesz belőle, annak meg nem látom a megoldását ebben a pillanatban, úgyhogy nem hozom meg a döntést. De nem. Tehát nem kell aggódni ebben. Mert ez is visszatart attól, hogy alávessem az életemet Jézus Krisztusnak. Kennedy mondta a 60-as évek elején, hogy 60-as évek végére rálépünk a Holdra. Tudta a megoldásra, hogy ez hogy fog menni? Lépésről lépés? Nem. Ez kinek a dolga volt és gondja volt? NASA-nak. És ők megoldották. A 60-as évek végén megtörtént. 69. Tehát, hogy az már nem az ő gondja volt. Ő meghozta a döntést. És arra a döntésre igazából mind egy csomó ember, szakember elkezdett azon dolgozni, hogy ez megvalósuljon. Jöttek a problémák, de ezek az emberek elkezdték ezt megoldani. És ugyanígy, tehát számunkra is. Tehát nem szabad, hogy összekeverik a döntéshozást a probléma megoldása. Mert akkor döntésképpen emberek lesz. Nem fogunk tudni döntéseket hozni, semmi helyzet. Először döntünk, aztán jöhetnek a megoldások. Felmerülő probléma. Tehát amikor mi eldöntöttük, hogy gyülekezetet fogunk alapítani, akkor a csapat mekkora volt? 5 fő. Balú, Virág, Flóra, Fruzsi, Lica. Amikor meghoztuk a döntést, akkor még nem volt csapat. És aztán lehetett volna sorolni még sok más problémát, hogy most mivel jársz, mivel jött a feladatás. De nem ez befolyásolta a problémát. Tehát nem ezek a dolgok befolyásolták a döntést. Mert nem ezen múlnak a dolgok. Tehát megyünk előre lépésre. Eltöntjük a gyülekezetet alapítani. És aztán tűködjük. Másfelé eltelt. És minden lámpának zöldnek kell lenni, ahhoz, hogy menjek, akkor sosem fogok elindulni. Nem lehet, hogy minden zöld. Mindenek megvalósítani. döntéshozok, rábízom az életem Krisztus. Ez egy döntés. Lesz vele probléma? Bőven. Lesznek kételyek, lesznek félelmek, lesznek aggodalmak, lesznek nehézségek, kérdések. De tudom, hogy ez a helyes döntés, úgyhogy megteszem. Rábízom az életem Krisztus. Lesznek problémák, de megteszem, mert ez a helyes döntés. Amikor elköltöztünk, amikor ide költöztünk Szegedre 2008-ban, ez is olyan volt, hogy eldöntöttük nyár, 2007-ben, augusztusában. És akkor még nem tudtuk. Csak mondtam a pásztor Kendének, hogy figyelj, Isten indította belőle a szívemet, hogy még szeretném. És imádkoztunk érte. És ott én a gyülekezetben dolgoztam, tehát az volt a munkahelyen, már 6-7 éve. Tehát más perspektíva előttem nem volt, tehát ezt akartam csinálni mindig is. De azzal, hogy eljövünk Szegedre, egy az ott van a lakásunk, itt nem volt lakásunk. Ott volt munkám, itt nincs munkám. A gyerek most kezdett el óviba járni, és marha jó óvodába sikerült bejutni, és ilyenek az óvónők is. És most hozzuk el onnan. De ez volt bennünk, hogy Isten azt mondta, hogy menjetek. És így döntést hoztunk. És aztán imádkoztunk. És ezek a lámpák, ezek olyan pirosak voltak akkor. És amikor imádkoztunk, meghoztuk a szívünkbe az döntését, ugye haladunk erre felé, akkor egy héten belül lett munkám, valakivel ott a gyülekezőt összetalálkoztam, és poénból mondtam neki, hogy figyelj már, itt valami munkátlen Szegeden. De csak így poénból el akartam neki mondani, hogy tervezzük, hogy költözünk Szegedre. Azt mondja, hogy figyelj már, most mondta a főnökem, hogy akarunk ott lenni területi képviselőt. Na mikortól? Ez volt októberben, amikor beszéltünk szeptemberben. Hát januártól. Aztán egy-két napra rá pásztor Csaba hívott telefonon, hogy az alattuk lévő lakás, ahol most lakunk, az a lakás, az hát ki fognak költözni az albérlők, és új albérlők keresnek. És az amikor szól? Hát januártól. Igen. Kaptunk hozzá egy Pista bácsit is természetesen. És aztán kiderült, hogy az óvodába pedig a Komár Móni az óvónő, ennek a csoportnak, aki a Flóra kerületett, és a Farkas Laci volt a dadus. Néhány ismeritek a Farkas Lacit, tehát mind a kettőt a bilingbe jártak. Úgyhogy el is intézték, hogy nem tudom, 40-valahanyadik bevegyék a csoportba, nem tudom, de már tele volt a csoport, tehát elvileg nem vették volna fel, de mégis felvették. Úgyhogy, és őt is januártól tudták. Úgyhogy összeállt, tehát a pirosokból zöld lett, de előtt el kellett döntsük. És nem ezektől a dolgoktól tettük függővé, hogy meghozzuk ezt a döntést, vagy sem. Hanem tudtuk a szívünkből, hogy igen, ez a helyes, az az Uram. És persze aztán jött a macera, mert mindenhol be kellett jelenteni a lakcímváltozást. Ugye, mert minden levél meg papír jött a másik helyre, aztán mindenhol megkültük, hogy nem imádjunk, mert itt ott van. De jöhetnek a levelek, hogy itt kell, akkor nincs ez a családi költük, hogy mindenki között ülét. Na, de visszatérve. 18 évvel ezelőtt én meghoztam ezt a döntést. Rábíztam az életem Jézus Krisztusra. 18 évvel, 92. És hát igen, mondtam meg. És azóta sokszor kellett mondanom a lakcím változásomat. Helyzetekben. Viszont, hogy ez a régi dolog volt. Én már egy új baludai. Ez a régi volt. Tudom, hogy kerestek, nem a régi balut keresitek. Helyzetek, nem dolgok. De én már az a régi. Én már új vagyok. Én már egy új baludai. Úgyhogy tehát a legfontosabb számukra az, hogy a keresztények döntés, egy döntés, és aztán egy napolyat. Ez nem az, hogy hozok egy döntést, és mit ennek boldogok. Meghoztam a döntést, Jézus kezében az életem, és elindulok egy folyamatot. elindulunk egy folyamat is. Ez van a gyógyulásban is. Rábízom az életemet, először döntök, és aztán jön a folyamat. A gyógyulás. És már erről a döntésről beszélünk. Majd lesz alkalom, amikor a következőkben, hogy mi a hűt milyen az. Csak még egy jó kép. A második világháborúban az amerikai haditengerészetnek egy meghatározott stratégiája volt arra, hogy hogyan foglalják vissza a japánoktól a szigeteket. Több ezer sziget volt. Nem voltak akkor szigetek is, mint az a házban. De elkezdték visszafogni, és ugyanazt a stratégiát használták minden egyes szigetnél, és működött. Tehát működött a stratégia. És ez volt az első fázis, az volt, hogy szőnyegbombázás, hogy tudjátok, hogy rengeteg bombát robbanak. Gránátok, robbanószerek. Ezt úgy hitták ezt a fázis, hogy a puhítás. A megpuhítás. Ja, jó kis dolog volt ez. Lehet, hogy jó néhányan a puhítás szakadban érünk. Isten puhítja a büszkeségünket. És bombák. Bombák robbannak, és dolgok roncsolódnak. És csak most nagyon fáj. És jobban fáj, mint 3 hete. Vagy 4 hete, vagy eddig az elmúlt 10 évben. Vagy jobban fáj most, mint az elmúlt 10 évben. De azért, mert most még a puhítás. Isten puhítja a büszke szívet. És azért van az, hogy úgy érzem, hogy nem biztos, hogy ez nem érkezik. Hát már mi volt oda a gyar? És a büszkélet, a szükség, nem érkezik. És aztán jössz el arra pontra, amikor azt mondjuk, hogy hát csak valaki többen van szüksége, a jó magam. Nem tudom irányítani a dolgokat most már. Oké, tehát ez a büszkeségnek a felpújtása. Ahogy ők is szőnyegbombáztak, mindenkinek. Nálunk is el kell jönni a pillanatot, hogy Isten pújtja a szőnyeg. Uram, segíts. Szükségünk. Ez már túl sok minden. Segíts. És aztán jött a második fázis a stratégiába, amikor behatolnak a szigetre, és támaszpontot létesítenek. És ez a támaszpont, ez egy 20 méter mély, de 200 méter széles támaszpont. Nem egy nagy dolgot kell képzelni. De minden egyes szigeten támaszpontot létesítenek. Tudatva az ellenséggel, hogy mi már itt van ide. És minden mi el nem megyünk. És amikor támaszpont van, utána kezdődik el a harc. És onnan, abból a támaszpontból kezdenek el harcolni. És amikor létesítik a támaszpontot, akkor teljesen elfoglalták a szigetet? Nem. Akkor még nem. Akkor még harc sem volt, akkor még elfoglalás sem, nem volt szabad, nem az övék volt a sziget, de jelen volt. Ez volt a lényeg, hogy jelen volt. És csak szólnak ők. Csak szólnak ők. Itt van. Jelen van. Reszkes. Reszkesítek még felül. És innen kezdődik a harc, innen kezdődik a küzdelem az ellenséggel, és igen, volt, amikor tudott haladni és terjeszkedni ez a támaszpont 100 métert előre, de volt, amikor hátul kellett jönni. Mert úgy sikerült. De egy biztos volt, hogy előbb vagy utóbb, de a sziget az övék volt. Ez a történet tanúsítja. Minden egyes szigetet visszafoglalták. Előbb vagy utóbb megszerezték ezzel a stratégiát. Tehát működött ez a stratégia. És tudták egyszerűen, tudták, hogy csak idő kérdése, az övék lesz a sziget. Úgyhogy az a lépéssel, a döntéssel, hogy rábízik az életünket Jézusra. Azzal igazából egy támaszpont létesül benne. Az ő jelenléte. De ez nem azt jelenti még, hogy túl vagyok minden küzdelem, túl vagyok minden döntéshozáson, túl vagyok minden, ami havaj vizsgálatban. most kezdődik. Most kezdődik, és a mostani küzdelemekben az a jó, hogy csak idő kérdése, de Isten meg fog szabadítani. És igazából most van jelen egy olyan haderő, aki képes győzni. Mert lehet, hogy 5-10-15-20 éve én próbálom a balú támaszpontot erősíteni, pótolni, és nem megy. Csak szívok. Küzdök, és nem megy. De az, hogy Jézus támaszpontot létesít a szívünk és az életünk, azzal ott már van egy ütőképes akadó. Ami időkérdése, de győzni fog. Győzni fog. Minden tökéletes lesz az életemben?
Nem.
De lesznek győzelmek, lesz harc, Isten ott van az életemben, és lépésről lépés az életem hátralévő részében el fogja szabadítani ezt a szívet. A bali szívet. Nem tudom, hogy a ti nevetekről van elnevezve. Rólatok neveztek el szigeteket. Igen. Milyen Edit, biztározik? Milyen rakaca? Oké. Na, úgyhogy ne aggódj, csak bízz Istenben. Akkor aggódj, ha még nem adtad az életedet Jézus kezébe. Akkor aggódhatsz. Van is miért. De ha odaadtad, akkor ne aggódj. A két hét az aggodalom, ez a negyedik. Mikor a gyerek ki akarja tépni a kezét az apja kezéből, mikor mennek át az úton, én fogom az ő kezét, tehát tépkedheti. Legtöbb megnyúlik egy méterre, de nem lesz gond a röpi edzésen. Tehát, hogy én tartom az ő kezét, nem ő az enyém. És azt mondja 1 Péter 5-7, hogy vesd minden gondodat én le, és nekem gondom van a nehézségem. Tehát vesd minden gondodat őre, és neki gondja van rád. Nem a te dolgod, hogy megtartsd. Ő tart meg téged. Ő tart meg téged. Filippi 1-6. Igen, Isten kezdte el bennetek ezt a jó munkát, és ő folytatni is fogja mindaddig, amíg Krisztus Jézus visszamenjen, és addig a napig tökéletesen be is fogja fejezni. Hallod ezt az ígéretet, hogy tökéletesen be is fogja fejezni. Ebben egészen biztos. 5. akadály, kétel. Akarok én hinni? De hitem olyan kicsinek tűnik. És itt jön a kérdés, hogy nagy hitre van szükség? Nagy hitre van szükség? A gyógyuláshoz? Nem. Jézus azt mondja Máté 15.20-ban. Ő ezt feltem, mert gyenge hitetek. Igazán mondom nektek, ha van hitetek, még ha csak egy mustárban van is, tehát picike-picike, és azt mondjátok ennek a hegynek, menj innen oda, akkor az oda is megy. Akkor semmi sem lesz lehetetlen a számára. Tehát ugye, ha picike hitetek van, akkor semmi sem lesz lehetetlen a számára. A picike is. Miért? Azért, mert ha abban van hitet, aki Isten is, amit ő akar, akkor a dolgok nem azért fognak megtörténni, mert te hiszed és akarod, hanem azért, mert ő akar. És te ebben csatlakozol hozzá. Oké, ez olyan, mint amikor rámész a poltmarosra, télen, és vékony a jég, de te marha nagy hittel mész rá, és marhára nem számít, hogy mekkora hitet. Vizes leszel. És tüdővízű lesz. Viszont ha jó vastag a jég, és remegő lábakkal, gyenge hittel, félve rámész, nem fog ez akar. Mert nem a hitem múlik, hanem azon, amin állok. Nem rajtam múlik, hanem Isten. És ha Isten akarja, akkor megtörténik. És azért mondja, hogy ha Isten azt akarja, hogy ez a hegy arré menjen, és neked ebben egy mustármag nyújted van, arré fog menni, mert Isten akarja, hogy arré menjen. Ez nem azt jelenti, hogy azt akarom, hogy a szomszéd kutyáján megbögöljön, mert mindig oda piszkít a lábtörlőmre, úgyhogy de csak picike hitem van benne, mert ez tényleg ez egy, nem egy rossz, jó kívánság. Nem tudom, hogy ez még nem fog megtörténni. Mikor az én hitem kapcsolódik az, amit Isten akar, akkor mindegy, hogy milyen picik ez a hit, nem fog törni. És Isten azt akarja gyógyulni. És azt mondom, hogy legyen hitem, légy bátor. Nem kell, hogy nagy legyen ez a hit. Nagy az, akiben hiszünk. Nem a hitünk meg, hanem az a nagy, akiben hiszünk. És dolgok meg fognak fordulni. És itt vannak a történetek, amiket elolvasok. Jó? Hogy hívő vagyok, és a társfüggőségben küzdök. Ezért szeretek tudni, hogy fontos leírást. Röviden annyi, hogy mindent aláadok. Magammal kapcsolatban, hogy másokat tudok. Nem merem kell magam, nem merem önmagam, hanem az leszek, amit szeretném. És egy idő után nem jövő. És már is mikor megy már előtt. És azt mondja, hívő vagyok és társfüggőséggel küzdöm, átadni az életem és annak irányítását Istennek viszonylag új dolog számomra. A gyógyulás az vezető út volt az eszköz a számomra, hogy megmutassa Isten, milyen csodálatos lehet a vele kapcsolatban. Ez el kell mondjam az életemet történt előzni. Keresztény családban működtem. Vasárnaponként és szerdánként gyülekezetbe jártunk. Megtanultam az összes keresztény szabályt, hogyan kell viselkedni kereszténynek, de sosem adtam oda az életem Istennek. Szerettem volna mindkét életet egyszerre. Mindkét szülőmnek dolgozni kellett a megélhetéséhez. Legifjabbként beláttam az oldalát. Anyám nagyon tekintélyel és szívgyógyulő volt. Az egyetlen módja a figyelem felkeltésnek számomra, amire annyira vágytam amúgy, az volt, hogy elszúrom a dolgokat, és így vagy úgy majdani. A mai napot küzdködöm az elfogadással és a megerősítéssel. Ahogy nőttem felfelé, rájöttem, hogy így szerezhetek barátokat, ha megnevettem őket, ha azt gondolják róla, mint vicces fickói. Folyamatosan arra törekedtem a teljesítmény által, hogy megmutassam másoknak évek alatt. De az igyekezetemnek mindig ugyanaz lett a vége. Ezt tudta is. Kapcsolataimban mindig a másik személyt próbáltam olyanná formálni, ami megfelelt minden a szükségemnek, és több volt is számomra. Azt gondoltam, hogy a történet meg így lesz. Boldogan értem, hogy ez a kísérletem, hogy a fájdalmamat enyhítsem és gyógyítsam, sosem működött. Felnőttként rájöttem, hogy tudok énekelni, ami egy nagyszerű figyelemfelkeltő tulajdonság, de ez is kevés volt. Így kipróbáltam a rodeót, és természetesen lévén az, aki voltam, megtaláltam a legkeményebb dolgot az életben. Két év vitákon ura voltam, és ennek már majdnem sikerült a figyelemfelkeltőségnek megerőzni. De ez még több az, a fúros csinálat. Úgyhogy a barátaimmal jártuk a kocsmákat, nightclubokat, és minden olyan helyet, kemény és vagány csávók előtt fordítva. Azt gondoltam, hogy ez már biztos. Az egészen 1991 tavaszáig így ment, és aztán az életem teljesen átfordult. Gyülekezetben elég több kérső állt. A lelkismeretem azt mondta, hogy kezdjük el rendszeresen járni. Ez volt az év, mikor az életem kezdett összeállni. Egy három évig tartó folyamatosan romló kapcsolatban lezárult, elköltöztem egy másik államba, azzal a reménnyel, hogy a kapcsolatban feltámad. Ez majdnem végzetes nézőnök. Úgyhogy reményt vesztve, és összezúzva jöttem az. Na ekkor, nem előbb, és nem később kapott fel az időt. Pont ott, ahol a gyógyulásra szükség volt. Egy jó barátom mesélt a gyógyulásra nézőnök. eljöttem, hogy megössem. Olyan kifejezőnként tudom működni a legjobb tudásom számára. Az alkalmakon keresztül végre megtanultam nyitottvállalatlan voltamat, és most először őszintén kiértékelem az én részem tanultamban, amelyet ott kötöttem ki. A program egy eszköz volt, Isten arra használt, hogy kapcsolatot képesítsen. Most először életemben egy működő kapcsolatban az élet is biztosan. Amit megtanultam magamról, hogy világéletemben azon ügyködtem, hogyan tudnám betönni, kitölteni a szívemben lévő bőséget. Most már észreveszem a tisztítói szokásokat, nem képesek megakadályozni Istennek az életemben, és hálás vagyok ezért az Úr Jézusnak. Nélküle nem tudom, hol lennék, milyen távol is elveszünk. Minden nap átadom az életem neki szellemileg, mentálisan, fizikailag. Kérem őt, hogy legyen meg az ő akarata és nem az én. Nem minden rózsás, de igazán elmondhatom, hogy az életemben valaha leggazdagabb és legteljesebb. Aztán Michel. Így ember vagyok, társfüggőséggel küzdök. Ahogy én nőttem fel, ez kissé különbözik az enyémhez képest. Csonka családban nőttem fel, mentől alkoholista család. Érzelmileg és fizikailag elhagyott gyermekre voltam mindkét szülőmmel. Anyámmal éltem, és most a apámmal. Utóbbinak lehetetlen volt megtalálni. Mindent elkövettem, hogy elismerjenek, hogy megtaláltam. Jó gyógyokat szereztem. Jó kislány voltam. De sosem tudtam, hogy jól szó bármilyen kicsit. Mivel szüleim alkoholisták voltak, érzelmileg képtelen voltak mellettem állni, úgyhogy a barátok felé. Sok sráccal jártam, hogy megtartja a szükséges elismerést, hogy mondjam. Szépen megtanultam embereknek felhúzni. Ennek az eredménye az lett, hogy akikkel együtt jártam, minden esetben kihasználtak, és bátran hoztam. Furcsa módon hozzászoktam, gondoltam magamban, hiszen ezt éltem meg. Végül a drogokhoz nyúltam, hogy eltanultam a szomorúságot, és az egyetlen dolog, amit találtam az ürességből. Még mindig az ürességem feltöltését távozott, mint bármilyen eszközzel, de Istennek más terve volt. 1990-ben hittem be Jézus Krisztust az életembe, és elképesztő bővülésnek tűnt az első. Még mindig a régi pusztító kerékvágásban működtem, és terve voltam bűntudattal, szégyennel. Még mindig ugyanazt a férfi típust kerestem, a bántalmazót. Érdekes, minél hidegebbek voltak érzelmileg, annál inkább vonzottam hozzá. Mikor újra szakítottam az aktuálissal, arra gondoltam, hogy bennem van valami probléma. Újra és újra ezt egy állást megtaláltam. Isten a gyülekezeti barátokat használta a gyűlés a fizetői felső alapján. Hosszú ideig küzdöttem az elvettem. Azt gondoltam, irányítás alatt tartok az élet. Sikeres karrierem. 90-es évek nője vagyok, nincs szükségem senki. Az a gondolat, hogy szükségben vagyok, gyengeség volt számomra. De a szükségek voltak azok, amik nem lettek betöltve annak idején, és emiatt kezdődik el az önpusztító szokások. Rájöttem, hogy a szükség az üzemanyag, a növekedéshez, az út Istenhez. Végül elfogadtam, arra van szükségem, hogy Isten irányítsa minden területét az életemnek, de meg kellett tanulnom a hajlandóságot arra, hogy engedjek az akaratomból, és alázatosan kérjem őt az irányítás hátra felé. Ő fogja a kezem, és ő vele együtt csinál végig a programot. Időnként kísértelezem magam arra, hogy visszavegyem az irányítást Istenre. Na ez az a pillanat, akkor megállok, és emlékeztetem magam, és újra visszavegyem az irányítást. Őszintén mondhatom, hogy Zén és én nem lennék ma házasok, műtöttük volna, műtünk a behelyére. Lehet, hogy ezt mondják, milyen ezt gondolják, akkor nem tudnak próbálni. Odaadtam az életem Jézusnak. Nem így. Az zészerültem ezzel kapcsolatban, csak nem. Hogy valószínűleg nem értettem. Nem értettem. Hogy miről szólt. Hogy nem csak a részvétel számít. Hogy üljetek is örök biztonságot. És akkor minden meghozzadunk és helyettet. Minden megtörténik. Ez a nagy keresztény kábel. Ez volt minden megtörténik. Ez olyan, mint a lehet, hogy részt vettél, de nem voltál elkötelezett. Biztos ilyen. Jó kép erre szól. A kamikáci pilóta alkalmazva a nagy bevetés. Vágod? Itt a kamikáci pilóta a 33. bevetés. Részt vett mind a 33. De nem volt elkötelezett a célját, hogy befejezzük. Amik ezzel tudod mi? Annak egy bevetése van. És annak halál a végén. Nincs több. A 33 az azt jelenti, hogy nem csináltam, hogy visszafordult megint. Végre kaptak volna. Jó. Úgyhogy hogyan léphetem meg ezt a lépést? Úgyhogy gyorsan nézzük. Hogyan léphetem meg ezt a lépést? Mit jelent meglépni ezt a lépést? Az első, hogy elfogadom Isten fiát, Jézus Krisztust, megváltom. Elfogadom Jézus Krisztust megváltani. Apostolok cselekedetek 16:31. Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és megmenekülsz. És megmenekülsz. Hát segítségre van szükség. Segítségre van szükség. Második. Elfogadom Isten igéjét az életem mindig. Elfogadom Isten igéjét az életem mindig. Ez 2 Timóteus 3:16. Istentől származik az egész írás, vagy Isten igéje, amely hatékonyan használható a tanításra. Alkalmas arra, hogy meggyőzően rávilágítson a bűneinkre, hogy helyreigazítson, és helyreállítson bennünket, hogy engedelmességre neveljen, és megmutassa, hogyan élünk Isten tetszése szerint. Az, hogy elfogadom Jézust, mint megváltomat, aztán elfogadom Isten igéjét, mint mércét az életemre, az azt jelenti, hogy innentől kezdve most már végre van egy kézikönyv az életem. Tehát nem a Józsi, a Józsi tipjeit éled, meg a Karcsi tipjeit éled, meg a Gazsi tipjeit, meg a mit tudom én kinek a tipjeit éled az életre, hanem Istennek a tippjét. És ezek nem tippek, hogy hát nem jött be, jó, van még egy tippek, jó? És akkor csak füstölnek a tippet. És végtelen tippje. Nem, amit ő mond, azt tippi. Abban bízhetsz. Abban bízhetsz, hogy alkalmas. Mindenre alkalmas. És most már ez a mérce az életedben. Ez a mérce az életedben. Aztán a harmadik, elfogadom Isten akaratát, az életem stratégiáján, célján. Hát elfogadom Jézust, mint megváltómat, elfogadom Isten igéjét, mint az életem mércéje, és elfogadom Isten akaratát, az életem stratégiáján. Ez a kérdés. Nem úgy, szívem. Uram, mit akarsz, mit tegyek? Uram, mutasd meg, mire te nem tettél. Uram, mindaz, aki vagyok, és amin van, képességem, tehetségem, szellemi elvétem, mi az, amit akarsz lenni? Mert most már nem én akarom irányítani az életem, nem én akarom kitalálni és megvalósítani az én saját álmaimat, amiket én találtam ki, vagy a szüleim találtak ki nekem, vagy a társadalom felemel, mint a férfi álom, vagy a női álom, vagy a család álom, és akkor ezt kell megvalósítani. Nem, Uram, mi a Te álom? Mi a Te akaratod az életben? Uram, megéltem a mai napot. Ez azt jelenti, hogy neked terved van vele a mai nap is. Mert ha nem lenne, akkor már meghaltam volna, és akkor ott lennék veled. De ma még megengedted, hogy éljek. Itt az meg tőlem. Akkor neked terved van. Mi ez, Uram? Mutasd meg. Mutasd meg. Zsoltárok 40, 8. vers azt mondja, minden vágyam, hogy akaratod teljesítsen Istenem. Hiszen tanításod a szívemben hordozik. Tehát ott van benne az első lépés, Istenem, látom. Második lépés, Isten igéje, a mércém, azt mondja, a tanításod a szívemben hordom. És aztán jön létre, hogy minden vágyam, hogy tegyem, te akaratod. Uram, hajlandó vagyok bármit, bármikor és bárhogy, hogyha ezt te akarod. És Uram, megtanulom, nem akarok tanulni, vagy megtanultam, hogy nem kell, hogy értsek mindent patentul, hogy tegyek a te akaratodat. Nem kell, hogy mindent megérteni. Egy dolgot akarok, hogy élni a te terveidben. És így válik az életem Isten stratégiája. Az életem ő stratégiája. Isten stratégiája. Az életemben is igazak érvész. Még akkor sok eset jelmétek sem. Még is a negyedik, elfogadom Isten hatalmát erőt. Filippi 4.13, mert mindenre van erőm Krisztus által, hogy én megerősít. Elfogadom Isten hatalmát, erőnként. Tehát nem kell, hogy a saját erőmre támaszkodjon. Innentől kezdve. Az ő, amikor az ő akaratában van, az ő terve, túl nagy nekem, túl más, túl ilyen, túl olyan, nem tudom, hogy lesz, nem. Hát én erre nem vagyok képes, nem. Tehát, amire ő elhívott, arra ő meg fogadja adni az erőt is. Nem azt kérte, hogy te gondoskodj minden részletről, amire ő hív, de azt mondta, hogy te csak lépjél bele, és én meg majd betöltöm a részleteket. Ezt szoktam mondani, hogy ha Isten akarja, akkor majd ő fog járni ezeket. És ő fog gondoskodni róla, anyagból is. Ja, tehát, hogy nem kell többé a saját erőre támaszkodni. A dolgok jobban működnek, ha be vannak dugva a kettő vízben. Mert addig szép és jó, meg jól néz ki, meg működőképes, de ha benn van a kettő húzva, akkor még hasznos is. Mert működik. És lehet vele azt csinálni, amire alkotva lehet. Sokan van ez a kézikönyv is. Elolvastam, mire lehet használni, hogyan. Számunkra a Biblia. Figyelj, ha rácsatlakozol Istenre, kevesebbet teszel fáradt. Kevesebbet teszel kiindult. Mentálisan is. Fizikálisan nem, mert mondjuk a gyerek szolgálatban vagy, akkor... Fizikálisan kimerülsz, de a helyeden vagy a gyerek szolgálatban, amikor kijössz, fizikálisan kimerült vagy, de föl vagy dolga. Ez jó. Ez jó. Szeretem csinálni, imádom ezeket a minden, a rossz csinálni. Közben meg le vagy taglózva fizikai. Ez így rendben van a kettő kérdéséről. Ez azt jelenti, hogy a helyen van. De hogyha úgy jössz ki, még egyszer ezek könnyű, az nem az én területem, akkor nem megy. Ja, úgyhogy rajta vagyunk a kettő viszonyokat. Nem fogunk elfáradni, folyamatos töltés alatt leszünk. És Isten azt mondja, hogy én megadom az erőmet neked. Köszönöm szépen. Mindenre van előtt Krisztus által, hogy megerősítve. Ő erősít meg. Megadom én az erőmet neked. Arra, amire elhívtam, hogy meg lesz az erőmet. Én teremtettem. És én teremtettem arra, hogy csinálsz. És én az erőmet odaadom. Jelenések 3:20. mondja, nézd, itt állok az ajtód előtt és kopogtatok. Aki meghallja a hangomat, és beenged, ahhoz bemegyek, és együtt vacsorázunk. Ez Jézus szava. És Jézus azt mondja ma mindenkinek, hogy elkapjuk. Egy úriember nem fogja ránk rúgni az ajtót, nem fogja betörni az ajtót. Úgyhogy ez a harmadik döntés, amiről beszélünk ma, az az ajtónyitás. Mindig kifigyelünk Jézus szemben. És ő bejön, és ez azt jelenti, hogy kinyitom az ajtót, és hajlandó vagyok Isten előttel. Hajlandó vagyok őt beengedni a házamban, és aztán tenni azt, amit ő. Hajlandó vagyok az ő rendszerében élni, az ő irányítása alatt. Ez a hajlandóság, az ajtónyitás, hajlandó. Mikorog nagyon, még be van nőtt dugvába, olyan rég lett kinyitva, meg olyan jól el voltam ott bánc, nem zavar senki. Szépen mindig ki van építve magamnak. A pilóták kétféle rendszer a irányítani. Az IFR, meg a VFR. Az IFR az a központi irányítás, a torony irányít. A VFR ez meg a vizuális, tehát a... Nem akarsz ilyen pilótával együtt repülni. És... az IFR, a robot, nem a robot, hanem a torony irányítás, az tényleg az, hogy összekapcsolod a repülőt a toronnyal, és ők irányítják azáltal, amit ők látnak mindenféle műszerek keresztül. A VFR, a vizuál pedig az, hogy amikor kimész a fölszálló pályára, akkor neked kell körülnézni. Vannak a madarak, éppen átlapul egy vizé, a galambraj, vagy mit tudom én, akkor nem jön semmi, vagy nem szállnak éppen le, ugye nem szállnak éppen föl egy időben velem, tehát ezt nekem kell meggyőződni a szememmel, és aztán fölszáll. És aztán a levegőben is. Tehát szuper dolog ez a vizuál, amikor a szememmel kontrollálni dolgokat, addig, amíg bele nem kerülsz egy felhőbe, vagy nem kerülsz viharba. Onnantól kezdve semmi nem. És azt mondják, hogy a profik és a légitársaságok, azok toronyira hívások. A kisrepülősök, a kezdők, meg vizuálok. És azt mondják a statisztikák, hogy átnézték el sok-sok repülőkevesetet, kis repülőkevesetet, hogy szinte mindegyik fülelnek felé. Hogyha megyünk az fülelmombot, és összekapcsolom a gépemet, ennyi kellett van, amivel kifejezik, hogy segítségre van szükség. Segítségre van szükség. Ennyi. Mert te többet látsz. Mert te többet látod. És tudtok irányítani. De még itt sem. És túlélhette volna egy rakat. Mindig is azt mondja, hogy valaki gépen.
Torony hívja imád. Évit, dusán.
Gyakorlatilag. Jézus, szükség van rá. Tudjuk azt, hogy el fog jönni a rossz idő, hogy felhők lesznek, vagy már azok vannak. Tudjuk azt, hogy lesz jönni, amikor fejbe felé tudunk állni. És megy a dugóhúzó, és megyünk homlok egyenest a föld felé, és teljesen kicsúszik az irányításokat, az irányításokat. És ez a szükségünk adat. A legtöbb esetben nem tudjuk, hogy merre van az a hal. Szükségünk adat a irányításokat, a teherőket, a bölcsességeket, a jelenlőket az életünket. Rá akarjuk kapcsolni a vizuálból a koronyirányításunk. És hogyha így betűzsz, hogy ezt meg akarod tenni, egyszerűen csak meg kell fognom egy mikrofont, a képzelőben mikrofont, itt bele kell szólni, hogy segítségre van szükségem. Segítségre van szükségem. át akarok kapcsolni a te rendszeredbe. És hogyha ezt megteszed, ha ezt megtetted ma, akkor ezt a döntését mindjárt van ki. És úgy mi van neki? Mindjárt, hogy mindjárt átlapcsoltam. Úgyhogy Uram, köszönjük neki. Köszönjük, hogy bízhatunk neki. Minden helyzet. Mert ez egy olyan köszönöm. Ezek akadályok. Uram, vedd el ezeket az akadályokat. Győzd meg bennünket.